kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Nem fizeti ki a kormány azt az 1300 milliárd forintot, amelyről a Honvédelmi Minisztérium kevéssel a választás előtt kötött szerződést jelentette be a miniszterelnök Budapesten, miután lezajlott a kormányzati átadás-átvétel. Megérkezett az első, több mint 30 milliárd forintos számla, abból az 1300 milliárd forintos keretszerződésből, amelyet Szalai Bobrovnicki Kristóf a leköszönő kormány honvédelmi minisztere kötött alig egy hónappal a választás előtt, mindenféle társadalmi konzultáció nélkül titkosított formában. Az új kormány ezt nem fizeti ki, mondta Magyar Péter, hozzátette, teljes egészében felülvizsgálják a keretszerződést. Működő egészségügyre, működő oktatásra, valódi közbiztonságra, hazahozott uniós forrásokra, beinduló gazdaságra, működő gyermekvédelemre van szükség, nem kémműholdakra, mondta kiemelve, az országnak nincs szüksége a szerződésben szereplő dolgokra. A kabinet elfogadta, hogy a távozó kormány tagjai jótékony célra ajánlják fel végkielégítésüket, közölte Magyar Péter miniszterelnök a kormányzati átadás-átvételt követően a miniszterelnökség régi épülete előtt nyilatkozva újságíróknak. Hozzátette, a kormányzat fogja elutalni az összeget a megjelölt alapítványnak. Mi ezt elfogadtuk, szerintem a magyar emberek is elfogadják, jelentette ki Magyar Péter hozzátéve, nyilatkozatot várnak az államtitkároktól, hogy ők is lemondanak-e az összegről, vagy jótékony célra utalják azt. Magyar Péter a szerdai kormányülés szünetében tartott sajtótájékoztató jelezte, hogy nem fizetik ki a távozó kormány tagjainak járó végkielégítést. Gulyás Gergely, a miniszterelnökséget a kormányváltásig vezető miniszter ezt követően bejelentette, hogy a miniszterek egy kárpátaljai jótékonysági szervezetnek ajánlják fel a pénzt. Az agráriumot eddig a forrásbővítés és a célzott fejlesztések határozták meg, innen jöhet a folytatás, írta Nagy István, volt agrárminiszter a Facebook oldalán a tárcája ügyeinek átadás-átvétele kapcsán, egyben jó munkát kívánt utódjának Bóna Szabolcsnak. A bejegyzéshez kapcsolt videóban Nagy István azt mondta, a költségvetési társfinanszírozással megvalósuló agrár- és élelmiszeripari beruházások 2030-ig összesen akár 1100 milliárd forint jövedelemnövekedést is eredményezhetnek. A volt agrárminiszter stratégiai jelentőségű döntésnek nevezte, hogy az Orbán kormány minden korábbinál jelentősebb, 80%-os társfinanszírozást biztosított az uniós agrárpolitikai támogatásokhoz. A költségvetésből fizetett összeg 2022-től 2025-ig meghaladta az 1000 milliárd forintot. Ennek köszönhetően országszerte megújultak az állattartó telepek, fejlődtek a feldolgozóipari kapacitások, teret nyer a precíziós gazdálkodás technológiái, javult a termelékenység, csökkent az energiafelhasználás, az élelmiszeriparban nőtt a feldolgozottság szintje, a magyar termékek és termelők versenyképessége erősödött, tette hozzá. Az elmúlt héten országos szinten stagnált a koronavírus örökítő anyagának koncentrációja a szennyvízben, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ a honlapján. A tájékoztató szerint az év 19. hetében a helyszínek többségét stagnálás jellemezte, egyedül Szekszárdon tapasztaltak emelkedést, az örökítő anyag koncentrációja valamennyi mintában az alacsony tartományban volt a 19. naptári héten. Végül az időjárásról. Pénteken sok felhő lesz felettünk, de hosszabb, rövidebb napos időszakokra is számíthatunk. Sok helyen várható eső, zápor, zivatar, a déli délnyugati szelet többfelé kísérik majd élénk erős lökések, de zivatarok környezetében viharos széllökések is előfordulhatnak. Hajnalra 4 és 12 fok közé csökken a hőmérséklet, majd napközben 17 és 25 fok közötti maximumokat mérhetünk. Híreinket hallották.
Reklám. hittanári képzések. Az EGRI Hittudományi Főiskolán katekéta lelkipásztori munkatárs 3 éves alapszakon és 4+1 éves hittanári szakon levelező tagozatos formában lehet készülni hitoktatói tevékenységre és keresztény műveltségünk gyarapítására. A hittanári szak az Eszterházy Károly Egyetemmel együttműködésben történő közös képzés. A képzésekre az EGHF saját jelentkezési lapján kell jelentkezni május 15-ig. A következő tanévben is lesz pedagógusok számára a 2,5 éves hitoktatói szakirányú továbbképzés. Bővebb információ a főiskola honlapján www.eghf.hu olvasható.
XVIII. tavasz köszöntő templomi hangverseny a Mezőtárkányi Katolikus Templomban 2026. május 16-án 16 órakor. Meghívott fellépő a felvidéki Kincsem zenekar Csicser településről. Műsoruk címe Adjon az Isten. A rendezvény ingyenes, minden érdeklődőt szeretettel várnak a szervezők. Média támogató a Szent István Rádió.
Adjon az Isten fényeket, temetők helyett életed.
Transzcendens erő nélkül a színészet sem működik. Blaskó Péterrel olvashatunk címlapinterjút a legfrissebb képmásban. A májusi számból megtudhatjuk, miként zárjuk le rossz kapcsolatainkat, hogyan és kivel érdemes együtt enni, és milyen kulcsokat találhatunk a boldogsághoz. Megismerhetjük a Tabán meséjét, vagy eltévedhetünk az utazószerzővel Málta szigetén. Keresse a képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu-n.
Keresztény élet. A legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
Keresztényélet.hu.
Páratlan természeti kincsünk a Mofetta szén-dioxid gyógygázfürdő. Őserő a föld mélyéből. Gyógyuljon ön is festői, esztétikus környezetben Mátra derecskén a Mofettában. Ha ön cukorbetegséggel, érszűkülettel, érrendszeri problémákkal, Raynaud-szindrómával, szisztémás szklerózissal, magas vérnyomással, mozgásszervi panaszokkal küzd, akár prevenciós vagy rekreációs céllal is keresse minket bátran elérhetőségeinken. Címünk Mátra derecske, Mátyás Király utca 19/A, telefonszámunk 0636 576 200, e-mail címünk mofetta@mofetta.eu vagy a www.mofetta.eu oldalom.
Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus hetilapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. Zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítvány tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá új adószámát. 18-57-87-26-1-10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Dicsártessék a Jézus Krisztus! Május 15-én pénteken szép jó reggelt kívánok a Szent István Rádió minden kedves hallgatójának. A mikrofonnál a műsorvezető Farkas Erzsébet köszönti Önöket, és köszöntöm ezt a szép mai napot is. Köszöntlek szép mai nap, hozsanna a magasságban, hozsanna a földön az embereknek. Jöjjön el a te országod mindazoknál, Uram, akik téged keresnek. Országod jöjjön el környezetünkben is a szeretet által, melyet felfedezek, amikor keresem arcod. Ha tanítok, találjalak meg téged tanítványaimban. Szolgálnom kell az üzletben, találjalak meg téged vevőimben. Te vagy az Uram, aki beszél hozzám főnökömben, vagy elöljáróm szava által, és nem téged szeretlek-e, Uram, az én kicsinyemben, akit édesen ringatok. Igen, a szerzetes házban, a világban vagy a családban, a te rejtett jelenlétedért minden egyes emberben, ki utamon elém kerül, ma neked hálát adok, Uram. Amen. Napindító pozitív gondolatunk a szeretetről szól, ezúttal Szent Ágostontól kölcsönöztem, és a következőképpen hangzik. Az ember értékét nem az adja meg, hogy mennyit tud, hanem hogy mennyi benne a szeretet. Valóban, legyen ez a mai napunk napindító pozitív gondolata, kedves hallgatóink. Ma a Zsófiák és Szonyák ünneplik névnapjukat. A mai nap 1994 óta az ENSZ kezdeményezésére a család nemzetközi napja. Ma van a Nemzetközi Klímaváltozási Akciónap. A mai nap a szlovákiai magyarok emléknapja is. 1942-ben a szlovák parlament utólagosan jóváhagyta a zsidók deportálását. Az egyetlen ellenszavazatot a magyar párt képviselője Eszterházy János adta le. Erre is emlékezünk a mai napon. Valamint a mai nap az állat és növény szeretet napja hazánkban, Magyarországon, amely a fővárosi állati és növénykert kezdeményezésére indult. Nos, ennyi információ után napköszöntő című műsorunk folytatásában most ismertetem Önökkel a Szent István Rádió péntek reggeli műsorkínálatát. Hamarosan a Kérem a Következőt című egészségügyi perceinkkel jelentkezünk. Majd ezt követően hasznos közlekedési információkat ismertetek az útnak indulókkal, közlekedőkkel. A várható időjárásról péntek lévén Rázsi András meteorológust kérdezem majd. Fél hét előtt pár perccel pedig meghallgatjuk a nap versét. Fél héttől megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap esti adását. Majd egy újabb részletet tolmácsol Horváth István Sándor Szívem első gondolata című művéből Varga Ildikó. 7 órakor kapcsoljuk az Egri Bazilikát, ahonnan Szentmisét közvetítünk. Majd visszakapcsolunk rádiónk a Szent István Rádió Egri stúdiójába, és elmondjuk a legfrissebb híreket. Ezt követően a Szentek Szent Életű Emberek című sorozatunkban dr. Katona István püspökatya hangját idézzük fel újra, aki ezúttal Szent Bonifácról és Szent Szervácról beszél nekünk. A folytatásban a napimája is elhangzik, és Csepelényi György boldoggá avatásáért is imádkozunk, majd programajánlóval jelentkezünk. 8 órakor pedig a legfrissebb híreket ismertetjük, és ezt követően hallanak majd újabb műsorismertetést itt a Szent István Rádióban. Nos, ezekkel a műsorokkal várjuk tehát Önöket a ma reggel folyamán. Ha tehetik, maradjanak velünk. További kellemes időtöltést, jó rádiózást, kellemes ébredést és szép napot kívánok Önöknek!
Kérem a következőt! Egészségpercek a Szent István Rádióban.
Jó reggelt kívánok minden kedves hallgatónknak, Berecz Renáta vagyok. Egészségügyi perceinkben dr. Beregszászy Melindával érintett szülőként a Down-szindrómáról beszélget Szász Anikó, a Csillagpont Rádió szerkesztő műsorvezetője. Ha tehetik, tartsanak velünk! Közben meg eszembe jut, hogy egy nagyon fontos momentum az önök családjában, az életükben, hogy Hanga után vállalták a negyedik gyermeket is. Hogyan igen, gondolkodtak igen. akkor erről, mert azt gondolom, hogy nem volt egy
ez egy nagyon nehéz döntés
bátor
volt.
Vállalkozás.
Ez, igen. megmondom őszintén, ez egy nagyon nehéz és tudatos döntés volt részünkről, hogy és ebben a férjemmel egyébként teljes mértékben egyetértettünk. Talán a gyerekeim ezt nem mondhatták el magukra.
A folyamat, ugye eljutni idáig, igen, hogy a testvérek tehát, Hanga után is igen. hogyan gondolkodtak erről.
Megmondom őszintén, ez egy nagyon nehéz dolog volt nálunk, mert hogy a két nagyobbik testvér amúgy nagyon-nagyon szereti Hangát, de ugye ők azt látták, hogy egy kis tesóval minden milyen nehéz. Tehát ők nem azt élték meg, hogy a gyerek úgymond magától fejlődik, gyönyörűen beszél, minden szépen alakul. És amikor már azt hallottam a nagyobb gyermekemtől, hogy ő már nem akar gyereket, hát ennek köszönhetően, és még egyszer mondom, nagyon szeretik a testvérüket, akkor ez is egy olyan jel volt, ami azt mondatta velünk, hogy lehet, hogy kellene vállalnunk még egyet. Azért is, hogy ők is lássák azt, hogy milyen egy egészséges gyerek, hogy fejlődik, és milyen mekkora élmény is ez, és magunk miatt is, mert nekünk is azt gondolom, hogy ebből a gyászfolyamatból, ahol végül is vártunk egy egészséges gyereket, de kaptunk egy sérült gyereket, ezt úgy éreztem, hogy az nagyon sokat segít a mi helyzetünkön, vagy állapotunkon is egy egészséges gyermek születése, és nem utolsó sorban Hanga is az oka volt, mert azt gondoltuk, hogy ha neki van egy kis tesója, az egy folyamatos fejlesztés neki, és valóban így van, Rózi a nap 24 órájában fejleszti egyébként Hangát, mert kénytelen vele beszélgetni, kénytelen vele játszani, meg kell, hogy értsék egymást, és ők nagyon-nagyon összenőttek, tehát neki van játszópajtása. Most már a nagyok nagyon nagyok ahhoz, hogy játszanak vele, de a kicsi mindig ott van neki, és mindig fogja.
Meg kellett Hangát tanulni, lehet így fogalmazni.
Igen, egyébként igen. Is, egyébként igen, meg kellett.
Mindeközben pedig az jut eszembe, mert hogy nagyon szalad az időnk, hogy anyának van egy nagyon-nagyon frekventált, fontos munkája, és azt gondolom, hogy itt a négy gyermek mellett azt is meg kellett oldani, hogy anyaiben hogyan tud kiteljesedni, hiszen nyilván az igény ott volt, hogy azért legyen egy hivatás.
Ez így van egyébként. Nekem az a szerencsém a hivatásommal, ugye én ügyvédként dolgozom, hogy ez egy viszonylag rugalmas munkaidőbeosztást tesz nekem lehetővé, ami nagyon fontos egyrészt a négy gyerek miatt is, másrészt meg ugye Hanga miatt is, mert azért Hanga esetében az, hogy őt fejlesztésre kellett hordani, sokszor még akkor is, amikor munkaidőben voltam, tehát úgy osztottam be a munkaidőmet, hogy mondjuk időben el tudjak jönni, el tudjam őt vinni az óvodából, bölcsődéből. Ez is nagyon-nagyon fontos volt. Most azt gondolom, hogy már Hanga 10 éves, a legkisebb meg 5 éves, tehát most már eljutottam arra a szintre, hogy most már ezt a munkát is teljes mellbedobással tudom csinálni, tehát azért most már Hanga is 10 évesen azért az iskolában nagyon sok fejlesztést megkap, tehát nem kell külön fejlesztésre hordanom. Úgyhogy most már azért könnyebb az életünk, hát bízom abban, hogy azért, ahogy telik az idő, ez megint mindig egy kicsikét könnyebb lesz. Talán a nehézség az egésznek az, hogy nem látjuk, hogy hol a vége. De mindig folyamat, mindig lesznek, és ezt mindig meg fogjuk oldani.
Minden így gyermek esetében. Egy utolsó kérdés, annak az édesanyának, vagy családnak, akik sorstársak, kezdő sorstársak, mert hogy most tudták meg akár, hogy Danus lesz a babájuk, vagy Danusként születik, mit tanácsolna?
Hát talán azt, hogy ne ijedjenek meg annyira, mint mi. Mert hogy az első reakció az biztos, hogy az, hogy nagyon-nagyon nehéz lesz. Ezt aláírom, ez így is lesz, nehéz lesz, de ez egy nagyon-nagyon szép és nagyon hosszú út lesz, de nagyon sok pozitív élmény fogja őket érni. És a Down-Down-Down szolgálattal mindenképpen vegyék fel a kapcsolatot, mert a segítség az napra készen ott van.
Elhangzott egészségügyi perceinkben dr. Beregszászi Melindával érintett szülőként a Down-szindrómáról beszélgetett Szász Anikó, a Csillagpont Rádió szerkesztő műsorvezetője. Köszönöm figyelmüket, a szerkesztőt Berecz Renátát hallották.
Kérem a következőt. A Szent István Rádió egészségperceit hallották. Napköszöntő. Reggeli magazin.
Reggeli műsorunk folytatásában most hasznos közlekedési információkat ismertetek az útnak indulókkal, közlekedőkkel. Az M30-as autópályán a Tornyos-Németi határ felé vezető oldalon Felső-Zsolca térségében a 28-as és 30-as kilométerek között burkolatfelújítás miatt a külső sávot lezárták. A munkavégzéshez kapcsolódóan a 29-es kilométernél lévő Miskolc-Kelet-Tornyos-Németi Sátoraljaújhely csomópontban a lehajtóágon a belső sávot is zárva tartják. Így aki Tornyos-Németi felé szeretne tovább haladni a 3-as főúton, annak a József Attila utcánál lévő körforgalomnál vissza kell fordulnia, mivel közvetlenül nem lehet lehajtani. A terelő utat sárga táblákkal jelölik. A 3-as főúton Miskolcon a 181-es kilométernél a közművezetéket újítják fel. A belváros felé vezető két sávot lezárták. A forgalom a Budapest felé vezető oldalon egy-egy sávon halad. A 24-es főúton Gyöngyös és Mátrafüred között burkolatfelújítást végeznek, a 2-es és 7-es kilométerek között szakaszosan a félútpályát lezárták, munkaidőben jelzőre irányítják a forgalmat. A 25-ös főúton Kerecsenden kábelt fektetnek, az 1-es kilométernél a félútpályát lezárták. Eger átkelési szakaszán a főút és csomópontjai felújítását végzik. A 13-as és 20-as kilométerek között irányonként csak egy sáv járható. Szarvaskőn is dolgoznak, ott félpályás lezárás van érvényben. Szent Domonkos térségében a 47-es és 51-es kilométerek között tart még a burkolat felújítás, mindkét irányban útszűkület van érvényben. A 26-os főúton Miskolc átkelési szakaszán útépítés kezdődött. Az 1-es és 4-es kilométerek között mindkét oldalon a külső sáv lezárására kell számítani. A 37-es főúton Szerencsés Szegilong között aszfaltoznak. A 35-ös és 47-es kilométerek között az aktuális munkaterületnél félpályás lezárásra kell számítani. A 38-as főúton Toka és Tarcal között felújítják a burkolatot, a 2-es kilométertől a 7-es kilométerig a félútpályát több szakaszon lezárták, jelzőlámpa irányítja a járműveket. Szintén a 38-as főúton Nyírtelek határában átépítik a vasúti átjárót, a 30-as kilométernél lezárták a félútpályát és jelzőlámpa irányítja a forgalmat. Borsodabaúj-Zemplén vármegyében a teljes pályaszerkezet cseréje miatt lezárták a Felső Dobsza és Abaúj-Szántó közötti utat a 10-es és 18-as kilométerek között. Kerülni a 3-as főút felé lehet. És végül, de nem utolsó sorban a hétvégi kamionstopp ezen a hétvégén, azaz május 16-án szombaton 22 órától, május 17-én vasárnap 22 óráig lesz újra érvényben. Kedves hallgatóink, vezessenek és közlekedjenek óvatosan és körültekintően. Kérem, ne felejtsék, hogy ma is hazavárnak mindenkit erőben, egészségben a szerettei. Hasznos közlekedési információkat hallottak Napköszöntő című reggeli műsorunkban.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Hat óra 23 perc van. Reggeli műsorunk folytatásában most időjárás előrejelzés következik. Péntek lévén a telefonvonal túlsó végén köszöntöm Rázsi András meteorológust. Jó reggelt kívánok neked.
Jó reggelt kívánok.
Természetesen mi másról is kérdezhetnélek, mint az időjárás előrejelzésről. Nos, milyen időjárásra számíthatunk a mai nap folyamán?
Hát, hogyha fölnézünk az égre, akkor láthatjuk, hát gyakorlott szem már is láthatja, hogy bár olyan csendes, még mondhatjuk azt is, hogy az előző napokhoz képest még van gyors is a hajnal, de ugyanakkor a felhőknek a magasságából és az elrendeződéséből látszik, hogy a légkör már úgymond készen áll arra, hogy kicsi változékonyabb időjárást produkáljon most a következő néhány órában, néhány napban. És hát bizony, ma még nem is jelentős mennyiségben, de el fog eredni az eső. És hát a hőmérséklet most még 20 fok környékére föl fog kúszni a mai nap, de a folytatásban már nem lesz ennyire kegyes hozzánk az időjárás.
Akkor a hétvégére milyen időjárást jósolsz nekünk és ígérsz nekünk?
Hát a hétvégére kifejezetten csapadékosat. Hát, hogyha valaki esetleg ma valami csoda folytán egyáltalán nem kap vizet, így a kertje, nem kell bajlódni a slagozással, mert holnap meg fogja kapni, vagy holnap után, az majdnem biztos. Tehát egy mediterrán ciklon alakítja most az időjárásunkat, és ez általában elég jelentős mennyiségű csapadékkal szokott járni.
A hétvégén a csúcshőmérsékletek tekintetében milyen hőmérsékletekre számíthatunk?
Hát ami a hőmérsékleteket illeti, általában a csapadék miatt ugye lehűlés is szokott jönni, tehát olyan 15-16 fok környékén lesz majd a maximum, a nappali maximum. Igaz, nem leszek már annyira hűvösek a hajnali minimumok sem, hát a felhőség, csapadék az úgy kiegyenlíti a hőmérsékletet is általában.
És végül milyen fronthatásra számíthatnak a frontra érzékenyek?
Mindenre, ami csak létezik. Most ma ilyen, holnap olyan, hát aki frontérzékeny, az készítse be nyugodtan a levendulateát, vagy nem is tudom ki milyen trükköket szokott ilyenkor alkalmazni, hát én a levendulateát, citromfűet szoktam ilyenkor így, az általában még beválik, nem kell ettől komolyabb gyógyszerekhez nyúlnom, hát lesz okunk rá, hogy fogyasszuk ezeket a dolgokat.
Akkor allergiás tünetek is jelentkezhetnek, ha jól veszem ki a szavaidból.
Hát, ugye a pollenallergiásoknak ez, mondjuk úgy, hogy kedvező idő olyan szempontból, hogy a csapadék meg a vele járó légmozgás az kitakarítja a légkört, tehát jelentős ilyen pollen koncentráció emelkedésre nyilván nem számítunk, tehát mondjuk úgy, hogy ez most az allergiásoknak kedvez, ez az idő, ami most jön. Tehát ugye nem mindig szeretjük az esőt, én ezt mindig szoktam mondani, hogyha esik az eső, akkor is örülj neki, hogyha nem örülsz, mert hogyha nem örülsz, akkor is esni fog. Tehát egyfelől, másfelől meg, hát ugye amilyen szárazság volt most, ez azt gondolom, hogy jól fog jönni mindenféle kultúrának, akár a vadnak, akár a mezőgazdasági kultúrák.
És most az eső különösen szükséges, ahogy említetted is. Tehát nem szeretjük, de most örülnünk kell neki, mert egy égi áldás. És hát jó hírrel szolgáltál a végén, mert mégis volt egy jó híred, hogy az allergiásoknak most akkor kevésbé jelentősek lesznek a tüneteik, úgyhogy ha esős időjárásra is, de mégis jó hírrel szolgáltál az időjárás tekintetében a kedves hallgatóknak és nekem. Köszönöm szépen Rázsi András meteorológusnak az időjárás előrejelzést, további szép napot és szép hétvégét kívánok neked. Viszont hallásra!
Viszont kívánom, minden jót, viszont hallásra!
A napverse.
Nagy László, tájkép magammal. Tengerbe bukott napvilágtól búcsúzkodok, lépnék utána. Hideg tajtékon holtan táncol szívem öröme, ifjúsága. Végső ez a stáció. Végső. Ne lessetek. Nagy vízhez értem. Eddig elértem. Világ sértő arcom ezt jelzi. Mészfehéren. Legyek csak árva. Rám a mocsok tündökölhet, hogy megigézzen, ellene fürdök. Itt pancsolok, rettegve, a végzett vizében. Visszaköpöm a halál ízét, amit a habok dobálnak számba. Dolgom, el ne moccanjak innét. Legyek élet s halál határa. Hátamnál dombok. Néhány emlék búbosodik, ennyi a kincsem. Még nem hűltek le, mint kemencék melegítik fázó gerincem.
Nagy László, tájkép magammal című versét Kelemen Csaba mondta el. Nagy László, Kossuth díjas magyar költő, 1925. július 17-én született Felsőiszkázon. 1946-ban a Budapesti Iparművészeti Főiskolán grafikus szakon kezdte meg felsőfokú tanulmányait. A következő évben átjelentkezett a képzőművészeti főiskolára, rajz szakra. Közben megjelentek első versei is. Előbb egy diákújságban, majd 1947-ben a Valóság című lapban. Bekerült Sötér István híres Négy nemzedék című antológiájába is. 1948-ban döntött el, hogy költő lesz. A Pázmány Péter Tudományegyetem bölcsészkarán magyar szociológia, filozófia, majd fél év után orosz szakon folytatta tanulmányait. 1949-ben jelent meg első kötetem, a Tünnyel fájás. Már nem diákként, hanem elismert fiatal költőként kapott ösztöndíjat Bulgáriába, hogy megtanulja a nyelvet és fordítson. 1959-től haláláig az Élet és Irodalom képszerkesztője, majd főmunkatársa volt. 1966-ban Kossuth díjat kapott, és rangos nemzetközi elismerésekben is részesült. 1975. februárjától napi rendszerességgel vezetett naplót, amely 1994-ben jelent meg Krónika töredékek címmel. Nagy László 1978. január 30-án hunyt el.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallják.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Csütörtöki adásunk tartalmából. Ti nem algoritmusok vagytok. 14. Leó pápa látogatása és beszéde a római La Sapienza Tudományegyetemen. Magyarország apostoli nunciusát Argentínába helyezte a pápa. Fenséges örökség, Sajgó Balázs atya elmélkedése Urunk mennybe menetele ünnepére.
Ti nem algoritmusok vagytok, 14. Leó beszéde a római Sapienza Egyetemen. 14. Leó pápa május 14-én ellátogatott a római Sapienza Egyetemre, ahol az egyetemi közösséggel, hallgatókkal, oktatókkal és kutatókkal találkozott. Beszédében a fiatalok reményéről és szorongásairól, a háború és a fegyverkezés veszélyeiről, a mesterséges intelligencia felelősségéről, valamint az oktatás és az emberi méltóság kapcsolatáról szólt. A Szent Atya különösen erőteljesen beszélt arról, hogy a fiatal nem algoritmus, hanem Isten által teremtett személy, aki a jövő építője. A Szent Atya május 14-én csütörtökön lelkipásztori látogatást tett a római Sapienza Egyetemen. 14. Leó pápa délelőtt 10:30-kor autóval érkezett a felsőoktatási intézménybe, ahol elsőként a Divina Sapienza, az isteni bölcsesség egyetemi kápolnában csendesen rövid imát mondott, majd találkozott egy csoport diákkal. Ezt követően a rektori palotában magánbeszélgetést folytatott az egyetem rektorával, és aláírta a vendégkönyvet. A program részeként leleplezték a pápai látogatás emléktábláját, Majd a Szent Atya köszöntötte az egyetem szenátusának tagjait és az alkalmazottakat. 14. Leó pápa ezt követően megtekintette a Sapienza és a Pápaság című kiállítást, majd az Aula Magnában találkozott az oktatókkal és a hallgatókkal, ahol beszédet mondott. A találkozó végén a monumentális lépcsősorról üdvözölte az összegyűlt diákokat, majd délután egy óra körül visszatért a Vatikánba.
Accolto con grande gioia l'invito a incontrare la comunità universitaria della Sapienza, Università di Roma.
Leo pápa beszéde elején örömét fejezte ki, hogy találkozhat a Sapienza egyetemi közösségével, és külön kiemelte az intézmény társadalmi érzékenységét. Egyetemük számos tudományterületen a kiválóság központja, ugyanakkor elkötelezett a tanuláshoz való jog mellett is, különösen azok számára, akik kevesebb anyagi lehetőséggel rendelkeznek, a fogyatékkal élők, a fogvatartottak és a háborús övezetekből menekülők számára. Külön megemlítette azt a humanitárius folyosót is, amelyet a Római Egyházmegye és az egyetem közösen nyitott a gázai övezetből érkező diákok számára. A Szent Atya először a hallgatókhoz fordult. Felidézte az egyetemváros útjait, amelyeket nap mint nap bejárnak a fiatalok. Úgy képzellek el benneteket, hogy néha gondtalanok vagytok, örültök saját fiatalságotoknak, amely még egy gyötrelmekkel és súlyos igazságtalanságokkal terhelt világban is lehetővé teszi számotokra, hogy érezzétek, a jövő még nincs megírva, és senki sem veheti el tőletek. A pápa hangsúlyozta, hogy a tanulmányok, a barátságok és a mesterekkel való találkozás képesek megváltoztatni az embert és rajta keresztül a világot is. Amikor az igazság utáni vágy kutatássá válik, tanulmányaitok bátorsága egy új világ reményéről tesz tanúságot. A pápa ezután a fiatalok lelki nehézségeiről beszélt, különösen a mai társadalom nyomására.
Non dobbiamo nasconderci che molti giovani stanno male. Per tutti ci sono stagioni difficili.
Nem szabad eltitkolnunk, hogy sok fiatal rosszul érzi magát. Rámutatott, hogy a teljesítménykényszer és az elvárások sokakat szorongásba taszítanak. Ma ez egyre inkább az elvárások zsarolásából és a teljesítmény nyomásából fakad. A Szent Atya kemény szavakkal bírálta azt a rendszert, amely az embert számokká redukálja. Ez egy torz rendszer, mindent átható hazugsága, amely az embereket számokká alacsonyítja a versenyképesség végsőkig fokozásával, és magunkra hagyva bennünket a szorongás spiráljában. Ezután egy rendkívül erős mondatban fogalmazta meg az ember méltóságát. Mi nem annak összege vagyunk, amink van, és nem is egy néma kozmosz véletlenszerűen összeállt anyaga, szögezte le a pápa. Ebből kiindulva két kérdést fogalmazott meg. A Szent Atya szerint a fiatalok szenvedése egy alapvető kérdést tesz fel. Ez a rossz érzés arra a kérdésre ösztönzi a fiatalokat, ki vagy? Majd hozzátette, önmagunkká válni minden ember életének sajátos feladata. A Szent Atya hangsúlyozta, hogy erre a kérdésre senki sem tud teljesen egyedül válaszolni. Mi a kapcsolataink, a nyelvünk és a kultúránk vagyunk. Ezért nevezte alapvető fontosságúnak az egyetemi éveket. Létfontosságú, hogy az egyetemi évek a nagy találkozások ideje legyenek. A pápa ezután a jelen világ drámai helyzetére irányította a figyelmet.
Perciò a chi è più adulto il malessere giovanile domanda: che mondo stiamo lasciando?
Rámutatott, hogy a fiatalok szenvedése az idősebb generációkban is kérdést vet fel. Milyen világot hagyunk rátok? Majd világosan fogalmazott. Egy olyan világot, amelyet háborúk és háborús kifejezések torzítottak el. Az értelem beszennyezéséről van szó, amely geopolitikai szinten minden társadalmi kapcsolatba behatol. Ezért korrigálni kell az ellenségeket teremtő leegyszerűsítést, különösen az egyetemeken a komplexitásra és az emlékezet bölcs gyakorlására összpontosítva, hívta fel a figyelmet a pápa. Különösen aggasztónak nevezte a fegyverkezést. Az elmúlt évben óriási mértékben nőtt a katonai kiadások összege a világban, különösen Európában. 14. Leó figyelmeztetett. Ne nevezzék védelemnek azt az újra fegyverkezést, amely növeli a feszültséget és a bizonytalanságot. A pápa szerint ez az út elveszi az erőforrásokat az oktatástól és az egészségügytől, elszegényíti az oktatásba és az egészségügybe való befektetéseket, meghazudtolja a diplomáciába vetett bizalmat, és olyan eliteket gazdagít, akiket mit sem érdekel a közjó. Azt a külön figyelmeztetést fogalmazott meg a mesterséges intelligencia kapcsán. Figyelemmel kell kísérni a mesterséges intelligenciák fejlődését és alkalmazását katonai és civil területen. Majd hozzátette, nem szabad, hogy ezek mentesítsék az embert a felelősség alól, vagy még tragikusabbá tegyék a konfliktusokat. Az ukrajnai, gázai, libanoni és iráni helyzetet említve így fogalmazott. A háború és az új technológiák kapcsolata az embertelenség spirálját írja le. Ezért hangsúlyozta, a tanulmányoknak, a kutatásnak és a befektetéseknek az ellenkező irányba kell haladniuk. Radikális igent kell mondaniuk az életre. Majd erőteljes felkiáltással folytatta.
Sì alla vita innocente, sì alla vita giovane, sì alla vita dei popoli che invocano pace e giustizia.
Igen az ártatlan életre, igen a fiatal életre, igen a békért és igazságosságért kiáltó népek életére. 14. Leó Ferenc pápa Laudato Si enciklikáját idézve beszélt az ökológiai válságról is, és arra bátorította a fiatalokat, hogy ne essenek kétségbe. Ne adjátok át magatokat a lemondásnak, hanem alakítsátok nyugtalanságotokat proféciává. Különösen a hívők tudják, hogy a történelem nem kerül reménytelenül a halál kezébe, hanem mindig oltalmat élvez, bármi is történik, egy olyan Isten által, aki a semmiből teremti az életet, aki ad anélkül, hogy elvenne, aki oszt anélkül, hogy fogyasztana. Ma éppen egy birtokló és fogyasztói paradigma összeomlása nyitja meg az utat egy új paradigma előtt, amely már kisarjadóban van. Tanulmányozni, művelni és védelmezni az igazságot. Majd így buzdított. Legyetek az igazi béke kézművesei, a fegyvertelen és lefegyverző békéjé, az alázatos és kitartó békéjé a népek közötti harmónián és a földvédelmén munkálkodva. Szükség van a fiatalok intelligenciájára és bátorságára. A hermeneutikától a cselekvéshez kell eljutnunk. Oly kevés figyelmet fordítanak rátok egy egyre kevesebb gyermekkel rendelkező társadalomban, mégis tegyetek tanúbizonyságot arról, hogy az emberiség képes jövőt teremteni, ha bölcsen építi azt, kérte Leó pápa a fiataloktól.
In particolare, voi docenti potete coltivare un proficuo contatto con le menti e cuori dei giovani.
A beszéd végén a pápa az oktatókhoz fordult, utalva az egyetem nevére, Sapienza, bölcsesség, amely isteni nevet visel. A tanulás és a kísérletezés helye, amely évszázadok óta képez a kritikai gondolkodásra. Hangsúlyozta a tanárok felelősségét, kérte, hogy higgyenek a diákokban. Tanítani a szeretet egyik formája, nyomatékosította Leó pápa. Majd hozzátette, a fiatalok szívéhez kell szólni, nem csupán az ismereteikhez. A tanítás tehát az életen átívelő értékekről szóló tanúságtétellé válik. A valóság iránti törődés, a még meg nem értett dolgok elfogadásának érzése és az igazság kimondása. Mi értelme lenne végül is egy olyan kutatót vagy szakembert képezni, aki nem ápolja saját lelkiismeretét, igazságérzetét és tiszteletét az iránt, amit nem lehet és nem is szabad kontrollálni, tette fel a kérdést a pápa. A tudás valójában nem csak a szakmai célok eléréséhez hasznos, hanem ahhoz is, hogy felismerjük, ki is vagyunk valójában. Az órákon, a szakmai gyakorlatokon, a várossal való interakciókon, a szakdolgozatokon és a doktori fokozatokon keresztül minden diák mindig új motivációt találhat, összeegyeztetheti a tanulmányokat és az életet, az eszközöket és a célokat. Végül a pápa hangsúlyozta, hogy látogatása a Sapienza közössége és a római egyház közötti új nevelési szövetség jele kíván lenni, és apostoli áldását adta a jelenlévőkre.
Magyarország apostoli nunciusát Argentínába helyezte a pápa. Május 14-én csütörtökön 14. Leó pápa Argentína apostoli nunciusává nevezte ki Michael Veles Benek memphisi címzetes érseket, aki eddig Magyarországon képviselte a Szentszéket. A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia titkársága közleményt adott ki a hamarosan távozó nuncius eddigi szolgálatáról. Michael Wellesbenek érseket Ferenc pápa 2022. május 3-án nevezte ki magyarországi apostoli nunciussá. Az azóta eltelt 4 év kiemelkedő eseménye volt Ferenc pápa 2023-as látogatása, amelynek lebonyolításában jelentős szerepet vállalt Benek érsek, valamint Bódi Mária Magdolna boldoggá avatása 2025-ben. Szolgálati éveiben meglátogatta az egyházmegyéket, ápolta a kapcsolatot a szerzetes közösségekkel, és jelen volt a püspöki konferencia ülésein, tolmácsolva a Szentatya tanítását és üzenetét. Kívánjuk, hogy új állomás helyén is Isten áldása kísérje gyümölcsöző munkáját, zárul a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia közleménye. Fenséges örökség. Hallgassák meg Sajgó Balázs atya elmélkedését Urunk mennybe menetele ünnepére.
Egy község lelkipásztora tudomást szerzett egy özvegyasszonyról, aki nagy szegénységben élt. Felkereste az asszonyt azzal a szándékkal, hogy valami anyagi segítségben részesítse. Beszélgetés közben az özvegy elmondta, gyakran nélkülözi a legfontosabb élelmiszereket. Jól lehet, Ausztráliában él egy fia, akinek jól megy a sora. És nem segíti magát semmivel sem? Kérdezte a lelkipásztor. Nem. Semmivel sem. Igaz, rendszeresen ír minden hónapban egy levelet, és ebben küld néhány képet. A lelkipásztor megkérte az asszonyt, mutassa meg neki ezeket a képeket. Ekkor derült ki, hogy a képek értékes külföldi bankjegyek, amelyek darabja $50 ír. Ez a történet találóan szemlélteti az emberiség gyakori állapotát. Nevezetesen azt, hogy nem, vagy nehezen veszem észre a bennem is és másokban is rejlő értéket. Az úgynevezett fenséges örökséget. A szentírási rész a felhőről, mint égi jelenségről beszél. A felhő lehet egyszerre akadály és meghívás. Akadály azért, mert eltakarja a lényeget, és ezért többször szegezem a földre tekintetem, mint az égre. Ilyenkor süllyedhet az ember állati szintre, mert csak az állat nézi a földet. Ezért akadály a felhő. De ugyanakkor meghívás is, hogy legyőzzem az akadályokat. Minél magasabb egy hegy az igazi hegymászó számára, annál nagyobb benne a vágy, hogy feljusson a csúcsra. Szent Pál apostol a Timóteushoz írt első levelében, a 2:4 írja. Isten azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön, és az igazság ismeretére eljusson. Az üdvözülés azt jelenti, hogy az embernek rá kell ébrednie arra, amit Szent János apostol és evangélista első levelében így fogalmaz meg. Nagyobb az, aki bennetek van, mint aki a világban van. A Szent Leckében, az Efezusiakhoz írt levélben pedig Pál apostol ugyanezt a tényt így fogalmazza meg, idézem, Urunk Jézus Krisztus Istene, a dicsőség atya adja meg nektek a bölcsesség és kinyilatkoztatás lelkét, hogy megismerjétek őt. Gyújtson világosságot lelketekben, hogy megértsétek, milyen reményre hívott meg titeket, milyen gazdag az a fenséges örökség, amelyet ő a szenteknek szán. Eddig az idézet. Amikor az ember ezt a fenséges örökséget önmagában felismeri, akkor már nem ül tovább tétlenül, nem bámészkodik, mint a galileai férfiak annak idején, hanem elindul és hirdeti, amit látott és hallott. Ezt tették az apostolok is, amikor mennybe menetele előtt Jézus őket útnak indítja isteni hatalmával. Én kaptam meg minden hatalmat az égen és a földön, ezért most menjetek, és tegyetek tanítványommá minden nemzetet. Kereszteljétek meg őket az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Tanítsátok meg őket mindennek megtartására, amit parancsoltam nektek. És íme én veletek vagyok minden nap, a világ végéig. Ez azt jelenti, hogy nem csak meghívottak vagyunk, hanem küldetésünk is van. Az evangéliumi megbízásban hármas feladattal küldi Jézus mindenkori tanítványait. A tanítás, a megszentelés és a gyakorlati keresztény élet együttes, szét nem választható feladatával. A kerügma, a liturgia és a diakónia feladatával. Ebben együtt kell részt vennünk, mint szolgálati és általános papságban részesültek, és így teljesítjük küldetésünket, többször nézve felfelé, mint szoktunk. Krisztus a mennybe ment, ott vár ránk atyával, de szent lelke által velünk és bennünk van. Nem tétlenül vár, karba tett kézzel, hanem vigasztaló erejével körülvesz, mindig jelen van, a világ végezetéig. Így kapcsolódik Urunk mennybe menetelének fő ünnepe, pünkösd ünnepéhez, hiszen ráhangol, és bevezeti azt külsőleg, amely bensőnkben megtörténhet. Bármikor. Mindig, amikor jelenlétébe helyezem magam, és szent lelkének erejével töltekezem. Fenséges örökségben élek. Milyen gyakorisággal gondolok erre? Mennyire tudatosítom ezt? Ha rendszeresen figyelek rá, nem létezik, hogy ez ne hasson meg. Ha pedig meghat, akkor változom és megváltozom. Növekszik bennem az új ember, a lélek által. Egyre krisztusibb emberré válhatok.
Fenséges örökség. Sajgó Balázs atya elmélkedését hallották Urunk mennybe menetele ünnepére. Itt a Vatikáni Rádió kedves hallgatóink, csütörtöki műsorunk véget ért. Köszönjük figyelmüket! Búcsúzik a szerkesztő Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétur Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallották.
Szívem első gondolata, hozzád száll fel, Istenem. Te őriztél meg az éjjel, maradj ma is én velem. Téged áldlak és imádlak, mint szerető gyermeked. Szívem csak is azt akarja, ami kedves te neked. Édes Jézus, add kegyelmed, s őriz engem szüntelen, hogy egész nap neked éljek, tiszta szívvel, bűntelen. Szűz Mária, Jézus anyja, te mindnyájunk anyja vagy. Oltalmazd meg minden bajtól, kísértésben el ne hagyj. Amen.
Szívem első gondolata. Elmélkedések az év minden napján.
Jézus szavai egyaránt megrendítőek és vigasztalók. Nem kendőzi el a valóságot, távozása elmenetele miatt a tanítványokat sírás és szomorúság várja. A világ örül majd a kereszt látszólagos vereségének, miközben az Úr követői gyászolni fognak. De ez az öröm és szomorúság nem marad örökké így. Jézus megígéri, hogy a tanítványok bánata örömre fordul. Ez az evangéliumi mondat a keresztény remény alapja. Jézus nem ígér fájdalommentes életet, de biztosít minket afelől, hogy a szenvedés nem lesz értelmetlen. A kereszt nem a vég, hanem az örök élet kapuja. Az Istenbe vetett hit nem a szenvedés elkerülésében mutatkozik meg, hanem abban, hogy hisszük, minden fájdalmat Isten képes átformálni, azaz nem csak enyhíteni, hanem valóban átváltoztatni. A keresztény öröm tehát nem a nehézségek hiányát jelenti, hanem Isten jelenlétét a szenvedések közepette. Krisztus mély, szívből fakadó örömre hív, amely a sötétségben is ragyogni képes. Ez a húsvéti öröm, a sírás éjszakája után a hajnal világossága következik, a halálból új élet fakad, a veszteség után eljön az öröm ideje. A szakasz végén Jézus ezt mondja, azon a napon már nem lesz több kérdezni valótok tőlem. Ez az öröm beteljesedésének pillanata, amikor már nincs szükség kérdésekre, mert az Úr jelenlétének fénye mindent megvilágít. Ezt az ígéretet éljük meg részben már most a földi életben, és teljességgel majd az örök életben. A keresztény ember nem menekül a szenvedés elől, hanem átadja azt Istennek, aki képes azt örömre változtatni.
Részletet hallottak Horváth István Sándor Szívem első gondolata című könyvéből. Felolvasta Varga Ildikó.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, hamarosan 7 órakor kapcsoljuk az Egri Bazilikát, ahonnan Szentmisét közvetítünk, amelynek énekszámai sorrendben a következők lesznek. A Szent Fagyuram énekeskönyv 90-es számú énekét énekeljük a mai Szentmise elején, amely így kezdődik, örvendetes napunk támadt. Majd az Énekőegyház 98-as számú énekét énekeljük, Krisztus feltámad a kezdő sorral. Ezután a Szent Vagyuram énekeskönyv 118-as számú éneke következik. Krisztus teste és szent vére, ez az ének így kezdődik. És befejezzük a mai szentmisét az Énekőegyház 105-ös számú énekének éneklésével, amelynek kezdősora így hangzik, feltámadt már dicsőségben. Megismétlem sorrendben az énekszámokat. A Szent Fagyuram énekeskönyv 90-es, az Énekőegyház 98-as, a Szent Fagyuram 118-as, és az Éneklőegyház 105-ös számú énekeit énekeljük a mai szentmisén. Ha tehetik, imádkozzanak velünk, és ha tehetik, akkor az imént ismertetett énekeket is énekeljük együtt.